Üdvözlöm hallgatóinkat! Én Dózsa Gergely vagyok, business és life coach, pszichodramatista. Elindítottuk gyógyszerészeknek szóló három részből álló podcast sorozatunkat, melynek középpontjában a gyógyszerészek lelki egészsége áll. Minden egyes adásban új vendéggel beszélgetek. Elsőként szakmabeli meghívottunkkal, dr. Dér Péter gyógyszerésszel ismerkedhettek meg, illetve az ő szemszögéből vizsgáltuk meg, hogy a szakmában milyen stressz helyzetek fordulhatnak elő. A sorozat második podcastjában pedig már gyakorlati tanácsokkal láttuk el hallgatóinkat, vendég pszichológusunk Balázs Eszterék a segítségével. Mai egyben utolsó adásunkban dr. Vántus Gergely házi orvost köszönhetem. A téma tehát most is a lelki egészség megőrzése, de már egy kicsit más szemszögből, mert hogy a lelki egészségünk kézben jár testi egészségünkkel is, ugye? Üdvözöllek a stúdióban, Gergő, vagy Gergely, hogy kérlek segíts, hogyan is szólíthatak, illetve először szeretném kérdezni, hogy megengeded-e, hogy tegeződjünk.
Köszönöm szépen, örömmel. Szervusz, Gergő. Szólj csak Gergőnek.
Köszönöm szépen, Zuszem. Köszönöm, hogy itt vagy velünk. Ahogy eddig minden adásban is szeretnélek téged is megkérni, hogy pár szóba mutatkozz be nekünk, mit érdemes tudnunk rólad.
Köszönöm szépen. Vántus Gergő vagyok, és én háziorvosként dolgozom jelenleg. A második kerületben egy felnőtt háziorvosi körzetet viszek. Jó pár éve már ezt csinálom, de előtte dolgoztam belgyógyászaton, illetve dolgoztam gyógyszeriparban, marketing területen, és van egy 4 gyerekes családunk, a feleségemmel 4 gyereket nevelünk, kicsitől nagyig, annak minden problémájával, és amúgy nagyon érdekes témába hívtatok meg, ugyanis a stresszkezelés, akár család, akár magánéletben, de akár mint segítő foglalkozásban, az egy fontos terület számomra is.
Gergő, lehet-e stresszmentesen élni egyáltalán, vagy jól gondolom, hogy a stressz az életünk szerves része?
Ezt abszolút jól gondolod, de szerintem stresszmentesen, sokszor azt kívánjuk, hogy stresszmentesen éljünk, de szerintem ez inkább egy idea. Tehát a stressz, teljesen stresszmentes élet az szerintem nem megvalósítható. A stressz az egy nagyon fontos adaptációs mechanizmust indít be. Tehát felkészít bennünket probléma kezelésre, motivál bennünket cél elérésében, a teljesítményünket megnöveli, probléma megoldó képességünket növeli, szóval ez egy létfontosságú dolog. Viszont ami szerintem a kérdésben rejlik, lehet-e stresszmentesen élni? Ott inkább a krónikus stresszre gondolunk. A krónikus stressznek viszont van káros hatása is. Tehát, hogyha a krónikus stressznek a kezeléséről beszélünk, vagy annak az ártalmának a csökkentéséről, az egy valós feladat és egy fontos téma lehet akár a mostani beszélgetésben is, hogy ezt hogy érjük el. És a gyógyszerész kollégáknál is, mivel segítőállásban, segítő foglalkozásban dolgoznak, ugye nem csak a saját élethelyzetükből adódó stresszeket kell kezelniük, hanem számos páciens és a beteges okossága, a problémáikkal fordul hozzájuk, és ennek a kezelése, helyén kezelése is, hogy ne vigyék haza ezeket a stresszeket vagy stresszorokat, ezt pár fontos szempontot hoztam, vagy készültem a beszélgetés kapcsán.
Ha jól értem, akkor önmagában a stressz az az élet szerves része, az segít nekünk bizonyos szempontból, de hogyha tartósan jelen van, akkor az már nem. És hogy önmagában ahhoz, hogy a stresszet tudjuk kezelni, fontos részei vannak ennek, talán többen is foglalkoztunk már ezzel, de egyrészt aludjunk eleget, étkezzünk, hogy is étkezzünk, valahogy az étkezés is hozzájárul a stresszhez, a stresszkezelésünkhöz, mozogjunk megfelelően, de mit is jelentenek ezek? Arra kérnélek, hogy először kezdjük is az alvással. Hogyan befolyásolja az alvás, vagy a nem alvás a szervezet stressz szintjét? Mi a javasolt alvás mennyiség? Mik lehetnek az alvás hiány hosszú távú egészségügyi következményei, vagy egyáltalán mi javíthatja az alvásunkat, az alvásunk minőségét? Arra kérlek, hogy járjuk körbe ezt a témát kicsit.
Oké. Ez szinte közhelyszerű, hogy aludjunk jól, mert az alvás az fontos, ez egy fontos regenerációs lehetőség, vagy időszak a szervezetünknek, információfeldolgozásban egy nagyon fontos időszaka, és hogy ezt jól töltsük, ezt egy kicsit kézzel is lehet, tehát körül lehet írni, hogy mi számít jó alvásnak. Erre különböző vizsgálatok definiáltak is paramétereket, tehát a jó alvásnak van egy alvás ideje, hogyha 7-8 8 óra körül alszunk, az egy megfelelő alvási időt jelent, hogyha ennél kevesebbet, vagy akár többet is, az pedig egészségi kockázatot tud jelenteni. Vagy az elalvás, hogy mennyi időt töltünk azzal, hogy neki készülünk, az alvás igényé megteremtése, mennyi időre sikerül aztán álomba merülnünk. Van, akinek ez rövidebb, van, akinek ez hosszabb. Aki hosszabb elalvási időszakot tapasztal meg, az kóros tud lenni.
Vagy mert ez mennyi, ez a hosszabb?
Körülbelül 20 perc, fél óra az az elalvási idő, ami azt mondjuk, hogy az egy normálisnak számít, annál, hogyha hosszabb, akkor az kórosnak tekinthető. Vagy az alvás alatti, a 7-8 óra alvás alatt, hogyha megvan az alvási idő, lehet ez szakaszos, tehát lehet, hogyha többször felébredünk, akkor nem lesz annyira pihentető ez az alvás. Vagy hogyha vannak olyan zavaró tényezők, mint például a horkolás, apnoézás, nagyon sokan horkolunk és természetesnek vesszük ezt az állapotot, de ennek lehet megint csak káros egészségügyi hatása. Vagy hogyha netán szerhasználatát altatóval vagy nyugtatóval alszunk el, szintén egy egészségügyileg káros befolyása lesz ennek. És hogyha ezt számszerűsítjük, ezt az öt paramétert, tehát megfelelő alvási idő, megfelelő elalvási idő, nyugodtan töltött alvási időszak, altatószer nélküli használat és kipihenten ébredés, ennek van egy lemért adata is, hogyha ebből minél több összejön, tehát 4 vagy 5 paraméter sikerül, akkor ez azt jelenti, hogy 30%-kal kevesebb esünk lesz adott időszakban komolyabb megbetegedése, vagy akár halálozásra is. Tehát harmadával csökkenthetjük az egészségügyi rizikókat a megfelelő alvással. És nyilvánvalóan ennek része az, hogy a kezelt vagy a megélt stressz a megfelelő pihentető alvás alatt csökken a szervezetünkre ható káros hatása. Tehát ezért fontos. És hogyha valaki ebben megtalálja a maga munkáját, hogy nincs meg a megfelelő alvásidő, vagy lassabban alszik el, akkor ezen lehet egyénileg dolgozni, hogy legyen az alvása minél pihentetőbb. Hogyha pár olyan paraméterre gondolunk, vagy pár olyan ötletre gondolunk, hogy mégis milyen a jó alvás igényé, vagy hogy teremtsünk megfelelő környezetet az alvásnak. Szerintem fontos erre néhány olyan kitétel. Tehát például az alvást megelőző időszakban az körülbelül 1 órát tekintsünk az alvás megelőző időszakra, lehetőleg már nyugodt dolgokat végezzünk, ne legyen kékfénnyel teli környezet, ne legyen zajos környezet a alvás megelőző órában. A hálószobánk legyen megfelelően besötétítve, néhány fokkal hűvösebb legyen, mint a lakás többi része, és adjuk meg a módját annak, hogy a technikai eszközeinktől, az okos kütyüjeinktől ez már ne legyen zavar. Tehát igyekezzünk ezt a hálószobán kívül hagyni, és olyan nyugodt dolgokkal, olyan nyugodt tevékenységekkel bevezetni az alvási időszakot, és akkor az elalvási időszak ez javulni fog. Azt is megfigyelték, hogyha nem a nap végén viszünk be folyadékot, tehát a nap közben viszünk be a folyadék java mennyiségét, akkor kevésbé fogja megszakítani az alvásunkat, az a természetes dolog, hogy kimegyünk például mosdóra. Tehát erre is ügyelhetünk, hogyha nem este isszuk tele magunkat, akkor nem fogja az alvásunkat megszakítani az, hogy mosdóra kell járjunk.
Te mit szoktál javasolni, aki az alvás minőségét szeretné javítani? Most már mondtál néhány szempontot, van-e még olyan, amit te javasolsz, hogyha hozzád fordul hasonló problémával, hogy ebből az 5 faktorból valamelyik nem teljesül, és tanácsot szeretnél adni. Házi orvosként mik a praktikáid?
Az alvást megelőző időszak szerintem az egyik kulcs, tehát magunk is, tehát én is családom belül is szerintem itt van a legnagyobb, legtöbb elcsúszás, a technikai eszközök használata, tévé, telefon, számítógép, munkák, vagy pedig problémákról való gondolkodás, vagy pedig magam is ebben a helyzetben vagyok, hogy a nap végén tudok csak edzeni. Tehát például az sem egy megfelelő időszak arra, hogy a legnagyobb fizikai terhelést az alvás előtt nem fog segíteni az elalvásban, ezt én is tapasztalom. Tehát igyekezzünk ezt a alvás megelőző időszakot a lehető legnyugodtabb tölteni. De hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy szerintem szinte minden héten sok beteggel vagy pácienssel beszélek az elalvási szokásokról. Sokszor gondoljuk azt, hogy egy pohár bor vagy egy egységnyi ital segít az elalvásban. Nem igazán, képzeld el, van egy mérőszám erre, hogy az alvásra az alkohol hogy hat, és igazából a alvás elalvási időt még rövidítheti is, de az elalvás mélysége, a mély alvás időszakait viszont rontani fogja. Úgyhogy ez a praktika olyan, amit szerintem igyekezünk minél kevésbé kihasználni. Stresszűzésnek van sok más egyéb lehetőség is.
Mi a helyzet a testmozgással? Hogyan, mennyit mozogjunk, hogy kevesebbet stresszeljünk? Mi az, ami segíti, hogy jobban kezeljük a stresszt?
A mozgásban megfigyelték, hogy a egészséges és ütemes testmozgás, tehát a gyakori testmozgás, az a stressz hormonokat, az adrenalin kortizol szintünket képes csökkenteni. Hogyha versenyszerűen sportolunk, ez mindez már viszont nem lesz igaz. Tehát azt figyelték meg, hogy aki mondjuk azt tűzi ki, hogy minden nap sportol, félmaratonokat, maratont fut le, az például a stressz szintjét feljebb is viheti. A gyulladásos faktorokat azt figyelték meg, hogy egy-egy megterülő sport után inkább növekednek, mint csökkennek. Tehát a megfelelő arányt meg kell találni. A javunk részére, tehát a nagy többség számára nyilván már az a legfontosabb, hogy elkezdjünk egyáltalán mozogni. Amikor páciensekkel beszélgetek arról, hogy mondjuk mennyi a napi lépés számuk, és akkor irodai munkában dolgozóknál ez sokszor 3-4 ezer lépés. Tehát ez viszont ez nem az a testmozgás, vagy mondjuk egy kutyasétáltatás, sem az a testmozgás, ami mondjuk a szív rendszeri egészségünket, vagy az izomépítésünket jó irányba tudja vinni. Tehát ennél mindenképpen gyakori testmozgásra van szükség. És a testmozgás formája is érdekes, mert létezik izomépítésre segítő, tehát ez a rezisztencia edzés, és létezik ez a kardiotípusú edzés is, ami egyénenként más és más lehet a cél. De hogyha nagy átlagban akarunk valamit üzenni, akkor egy heti 4-5 alkalom kardiomozgás az fontos lenne. Nem egyszerre hétvégén lefutni egy maratont, vagy körbe biciklizni a Balaton, ne erre gondoljanak, hanem inkább arra, hogy egy napi vagy másnapi szintű 20-25 perces, ez az alacsony aerob típusú kardiomozgás az legyen meg. Ezt, hogyha nem tudjuk a kifejezést, vagy nem ismert a kifejezés, ez a kategória, ez akkor az alacsony kardiotípusú mozgás az az a típus, amikor már kényelmetlen a folyamatos beszéd, de még nem fáradunk ki a folyamatos sport alatt. Ez a mozgástípus, ez a szívérendszeri egészséget és az ellenálló képességünket jelentősen növeli, és ez az a típus, ami szintén a napi stresszkezelésben egy fontos tényező lehet.
Tudsz erre példát mondani, hogy mik az ilyen típusú sportok?
Hát egyénileg változó, hogy ki mit fog szeretni. Akinek én magam futok, akinek első körben a futás kínálom, de nem az a futó alkat, azt mondja, hogy ez borzasztó unalmas, akkor őt ezzel nem fogom tudni megvenni, hogy sportoljon. Viszont van, akinek a biciklizés, van, akinek egy gyorsabb tempójú kutyasétáltatás, vagy túrázás, vagy úszás, vagy evezés lett a megfelelő. Az a lényeg, hogy ezek általában azért megfelelő monotoniással járó sportok, tehát ezt nem lehet 10-15 perc alatt letudni, hanem bizonyos szintű kitartás és monotónia tűrés kell. Az a bíztató azok számára, akik mondjuk még nem kezdték el ezt, hogy egy 2-3 hét után általában mindenki ragaszkodni fog ehhez az új szokáshoz. És hogyha megvan az első 2-3 hét lendülete, utána már ez tovább fog menni. Érdemes amúgy váltogatni, aki mondjuk ezt mégis monotonnak tartja, vagy aki bizonyos kocogás napokon kocogás fér bele, másnap bringázzon, vagy menjen el úszni, vagy szervezzen csoportos mozgásokat, akinek ez élvezetes és adottság, és akkor már is a megfelelő változatossággal ez a heti gyakorisság az megtartható.
Említetted a rezisztens típusú mozgásokat. Azok hogy járulnak hozzá a stressz csökkentéshez, vagy milyen mértékkel?
A rezisztencia edzések, ugye az izomépítésre szolgáló edzések, általában ez a gyors típusú haráncsikolt izomzat edzésére a stabilitásunkat növeli, az erőnlétünket növeli, és ezzel együtt azt figyelték meg, hogy a edzés utáni időszakban a stressz hormon szintjeinket tudják csökkenteni, vagy hogyha ezt mondjuk a nap során, vagy a nap elején csináljuk, akkor a délutánunk, vagy az estünk az pihentetőbbé válik. Tehát az egy oldalú mondjuk a csak szellemi megterhelés mellett a fizikai, nagy volumenű fizikai munkavégzéssel egy teljesebb, egy pihentetőbb pihenési időszakot tudunk létrehozni vele.
Köszönöm szépen, tehát mindkét mozgást tud, de az aerob mozgások, ha jól értem, azért azok intenzívebben tudnak hozzájárulni, ha valaki most akarna elkezdeni mozogni.
Hogyha bárkinek egy gyors tanácsot adhatnék, akkor a kardiotípusúból mondjuk legyen egy heti gyakorisággal egy 4-5, az izomépítésből pedig mondjuk legyen egy 2-3, egy elérendő vagy egy kitűzendő cél. Aztán, ami majd összejön belőle, már annak is örülünk, hogyha sikerült beindítani a dolgot.
Tehát, hogy lehetőleg legalább egy-kettő induljon el hetente.
Igen.
Nézzük meg még a táplálkozásunkat is. Hogyan étkezzünk? Mire figyeljünk étkezés során? Egyáltalán tudunk-e úgy táplálkozni, hogy az jó hatással legyen stressz szintünkre? És a végén kicsit vizsgáljuk meg az alkoholfogyasztás, amit már említettél az alvás kapcsán, és a stressz kapcsolatát is, kérlek.
Ezt is nagyon közhelyesen is el tudjuk mondani, hogy együnk egészségesen, együnk változatosan, legyen a táplálék összetétele változatos, minőségi. Na de melyek ezek, vagy hogy lehet ebben konkrét támpontokat találni? Azt figyelték meg, és szerintem figyeltük meg nap mint nap, hogy a kalória, bevitt kalória mennyiség az évtizedről évtizedre növekszik. Tehát a 70-es, 80-as évektől kezdve azt látjuk, hogy a bevitt kalória az évtizedenként 10%-kal is nőhet, és ezzel együtt az elhízás és a túlsúly aránya is körülbelül most azt mondják, hogy a 60%-át érinti a lakosságnak. Na most ez becsapós, mert ami 70-es, 80-as évben elég volt, az miért nem elég most is? Azért, mert a kalória sűrűsége az ételeinknek más. A kalória sűrűség vagy kalória denzitás az a mostani ételeinknek sokkal-sokkal magasabb, mint amennyi régen volt, vagy amit hagyományosan mondjuk egy hagyományos étrendben megszoktunk. És a táplálék összetétele talán fontosabb is, mint a kalória összmennyisége. Ugyanis, hogyha csak belegondolunk abban az egyszerű ténybe, hogy egy olyan alapélelmiszer, egy feldolgozatlan élelmiszer, mint egy alma, mivé tud válni egy feldolgozási folyamat során? Tehát, hogyha egy nyers gyümölcsöt elfogyasztunk, ahhoz, hogy egy teljes napi kalória mennyiséget fedezzünk, képzeld el, 6 óra alma rágcsálás, vagy répa rágcsálás, vagy nyers zöldség rágcsálásra kell számítsunk, hogy egy teljes napi kalória mennyiségünk meg legyen. Hogyha ezt egy feldolgozott ételben, mondjuk egy csokiban akarjuk letudni, arra elég 4 perc. És ez alatt nem fogod érezni a terítő hatását a kalóriadenz ételnek, tehát hajlamosak leszünk a túllevésre. De hogyha mondjuk indulunk az almából, mint egy feldolgozatlan élelmiszerből, hogyha ez az alma már felvágott vagy pürésített, akkor az már egy alacsonyan processzál, de már egy feldolgozott ételnek számít. Annak azért még mindig az előnyös tulajdonságait fogjuk megtapasztalni. De hogyha ez az alma, az már egy almalén belüli, egy rost nélküli almalére gondolunk, az ugyanazzal a 40-50 kalória per deci energia dúsággal bír, mint egy bármelyik cukros üdítő, és az már viszont egy feldolgozott élelmiszernek számít. Mindannak a károsabb élettani hatásával, mint a magasabb inzulin csúcs, nagyobb cukor csúcs, hamarabbi újraéhezés. Tehát ebben, hogy a ételek mennyire feldolgozottak és mennyire nem, nagyon nagy a mozgásterünk. És amikor azt gondoljuk, hogy majd az élelmiszerboltban egy egészséges ételt veszünk le a polcról, arra figyeljünk, vagy arra figyeljenek, hogyha túl sok összetevőt tartalmaz egy étel, és itt egy ilyen ökölszabály az, hogy 4-nél több összetevő, az már egy magasan processzált, magasan feldolgozott ételnek számít, amiben biztos, hogy lesznek olyan összetevők, amik élettanilag károsabbak, és a túlzott kalória bevitel irányába tolják majd el az étkezésünket. Még egy fontos dolog, ami szerintem általánosan is ismert, az az ételek gyulladás keltő vagy gyulladás csökkentő hatása. Nagyon sokszor beszélünk arról, hogy bizonyos élelmiszereknek van gyulladás csökkentő hatása, ezt számszerűleg is meg tudták mérni. Ami közhelyszerűen is ismert, hogy a fokhagyma, a bors, a kurkuma, a gyömbér az egy gyulladás csökkentő élelmiszer. És hogyha minél többet veszünk ebből, vagy minél többször alkalmazzuk, annál inkább tudjuk a gyulladásos citokineket, a CRP-t, az IL-6 markert, a tumornekrózis faktor szintjét csökkenteni, aminek aztán a életminőségünkre, a stressz szintünkre, az érfalöregedésre, a krónikus betegségek kialakulásra mind-mind hatással lesz. És ez már így mond egy, úgymond egy validált adatként tudjuk felhasználni, szinte tudományosan tudjuk javasolni ezt a páciensnek, vagy saját magunknak.
Az étkezésről van szó, tudnál-e beszélni még az étkezésnek annak a területről, akár az étrend kiegészítők, akár milyen a közvetlen az élelmiszerbevitelben, mire figyeljünk?
Élelmiszerbevitelben, amiben még hajlamosak vagyunk kevesebbet bevinni, az a rost tartalom. Hogyha természetes környezetben élnénk, akkor akár napi 80-100 gramm élelmirostot is megennénk. Most ez a valóság az, hogy körülbelül 10-20 gramnyi rost mennyiséget fogyasztunk el nap mint nap. Ez a bélflóránk egészsége és a felszívódás, a tápanyag felszívódása szempontjából fontos lenne a rost bevitelt növelni. Ráadásul ezt nem is egyoldalúan mondjuk csak vízoldékony vagy vízben nem oltató rostokként, hanem ennek a természetes mixével. És azt figyelték meg, hogy azt gondolják, hogyha természetesen akarunk bevinni rostot, az egy nagyon melós feladat lesz nagyon sokunknak. Csak képzeljük el, hogy mondjuk napi 7 alma, vagy napi 1 kiló brokkoli az a rost mennyiség, ami kívánatos lenne. Ezt, hogyha még férfi emberekként gondolkozunk, ez szerintem nagyon sok mindenkit el tudna tántorítani a rost bevitelt. Éppen ezért fontos az, hogyha akár táplálékkiegészítőkkel is próbálunk erre ráhatni. Vannak nagyon jó rost mix tartalmú táplálékkiegészítők, amiket a megfelelő rost bevitel eléréséhez fel is tudunk használni. De vannak a mikronutriensek, a D-vitamin bevitel, a magnézium bevitel, ezen felül, ami szintén fontos tényező lehet, amiből megint csak alul fogyasztunk, és aminek a bevitelét tudatosítanunk kell, és tudatosan kell ráfigyelnünk.
Ezek közvetlenül is hozzájárulnak, hogy hogyan tudja a szervezetünk, illetve mi magunk ezt kezelni?
Igen, tehát egyrészt, hogyha magnéziumról szerintem általánosan ismert a stressz csökkentő hatása, és a magnézium bevitelünk is sajnos, ahogy a sok értékes tápanyagnál is, inkább a szükségesnél kevesebbet fogyasztunk el belőle, körülbelül a felét. Azt figyelték meg, hogy a napi 3-400 mg szükséges magnézium mennyiségnél jóval kevesebbet, körülbelül 150 vagy 200 mg-ot fogyasztunk nap mint nap. És törekedhetünk persze a természetes étrendünkben is a olajos magmag bevitelének a növelésével, vagy a zöld leveles növényeknek a bevitelének a növelésével próbálkozni, de valószínűleg nem lesz elég. Túl sok az olyan tényező, ami a magnézium ürülés irányában hat. Ugyanis a krónikus stressz az a magnézium vesén keresztüli kiválasztását növelni fogja. Volt egy elegáns vizsgálat, amiben adrenalint infundáltak kísérleti alanyoknak, és azt figyelték meg, hogy az adrenalin beadásával együtt a magnézium kiválasztás jelentősen fog növekedni. És vice versa, hogyha magnézium bevitelt növeltek, az adrenalin vérszintjének a csökkenését figyelték meg, tehát amit az adrenalin és a kortizol magnézium ürülésének a fokozódását látjuk, úgy látjuk a magnézium bevitel növelésével is a stresszhormon szintjeink csökkenését is. És ezzel akut stressz csökkentő hatást és krónikus stressz csökkentő hatást is el tudunk érni. Magnéziumról amúgy egy szinte ilyen szuper ionként is gondolkozunk. Az akut stressz csökkentő hatáson kívül képzeld el, hathat a diabétesz kialakulására, megerőzheti a cukorbetegség kialakulását, a vérnyomásra kedvező hatással bír, sőt, daganatos betegségekben is a daganat rizikó csökkenését figyelték meg. Volt egy vizsgálat, amiben bár egy ilyen népegészségügyi vizsgálat volt, tehát okozati összefüggés nem állapítottak meg, de mégis korrelált a magnézium bevitel az egyik legsúlyosabb daganat típusa hasnyálmirigylet kialakulására. Kevesebb hasnyálmirigylet alakult ki abban a csoportban, ahol a magnézium bevitel magasabb arányú, mint akik ebből kevesebbet fogyasztottak. Úgyhogy nagyon sok tényezőre tudhatni, és mégis hogy értsük ezt meg, miért is ilyen fontos a magnézium? Azért, mert több száz enzim kofaktora, tehát együtt járó, együtt működő molekulája, vagy ionja a magnézium, úgyhogy a hatékony energiatermeléshez, enzim működéshez nélkülözhetetlen megfelelő magnézium mennyiség.
Izgalmas kérdésével számomra, hogy a magnézium bevitelnél mire érdemes figyelni? Mi az, ami fontos szempont lehet ahhoz, hogy a megfelelő mennyiségű magnéziumot bejuttassuk?
A magnézium bevitel kapcsán ugye felmerül az, hogy meg tudjuk-e mérni a magnézium szintünket? Sajnos nem, tehát a vér eredmények között sokszor ott szerepel a magnézium szintünk is, de ez nem mutatja meg igazából a magnézium ellátottságunkat, tehát nem abból kell kiindulni, hogy mit mért a labor, hanem abból, hogy az életmódunkkal jó eséllyel kevesebb magnéziumot viszünk be, úgyhogy szinte mindegyikünknek javasolható magnézium plusz bevitele. Hogyha étrendünkben nem tudunk elégséges magnéziumot bevinni, akkor javasolható étrendkiegészítőkben a bevitele. És általános szabály az, hogy érdemesebb ezt napi több kisebb részletre elosztani, mert a felesleges magnéziumot nem mindet tudjuk felszívni, illetve a túlzott magnéziumot pedig ki fogjuk üríteni vesén keresztül a vizelettel. Ezért fontos az, hogy napi két vagy három részletre elosztva vigyünk be magnézium sút, és nem mindegy, hogy milyen sút viszünk be. Ugyanis a szerves és a szervetlen magnézium súknak a felszívódása más és más. A magnézium oxid és a karbonát nagyon sokszor és nagyon gyakran elérhető akár üzletekben, ABC-ben vagy akár patikában is, de ezeknek a biohasznosulása kevésbé jó, mint a szerves súknak. Mik a szerves sók közül a leggyakrabban elérhető? Ilyen a laktát, az aszpartát, az orotát, a citrát, a glicinát, hogyha ezeket a neveket látjuk a magnézium mellé felírva, ezeknek a felszívódása jobb lesz, és ezeknek a napi többszöri bevitele az eredményesebb lesz. Még egy trükk vagy tipp, nagyon sokszor eszünk kálciumot is, vagy fogyasztunk kálciumot is, a két ion versengeni fog a felszívódásért, tehát igyekezzünk időben eltolni a magnézium és a kálcium bevitelt, vagy hogyha magnéziumot viszünk be, akkor azt mondjuk ne tejtermékkel, vagy magas kálciumtartalmú étrenddel vigyük be, hanem esetleg külön vagy kálciumtól függetlenül, és így a magnézium ellátottságunkon jelentősen fogunk tudni javítani.
Azt gondolom, ezek a témakörök is megkívánnák, hogy még sokáig beszélgessünk róluk, azonban most el kell köszönnünk. Gergő, én nagyon örülök, hogy időt szakítottál ránk, és itt voltál velünk. Bízom benne, hogy újfent hasznos információkkal gazdagítottuk hallgatóinkat is, akiknek szintén köszönöm, hogy velünk tartottak, illetve azokat, akik csak most csatlakoztak hozzánk, arra buzdítom, hogy hallgassák meg sorozatunk első két részét is. Vigyázzanak magukra, ne feledjék, ha önök segíteni akarnak másokon, és tudjuk, hogy segíteni akarnak, hiszen ezért választották ezt a nehéz és megterhelő szakmát, akkor először saját magukkal kell törődni.
Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést, és nagyon sok érdekes témát érintettünk, és bár azt ezután nem tudom kívánni a hallgatóknak, hogy stresszmentesen töltsék a napjaikat, de bízom benne, hogy pár gondolattal hozzájárultam, hogy a megél stresszt esetleg jobban tudjuk ezután kezelni. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.